az ügyvéd úr eltűnt, gondolta, fontos közlendőivel elrejtőzött a világ elől. Persze, amikor semmi mondani valója nincs, akkor nyüzsög és unosuntalan telefonál. Az órájára nézett, 7:58. Hirtelen átfutott az agyán, a menyasszonya 7-kor a zeneakadémia előtt várta, így beszélték meg péntek délelőtt, amikor még hírét sem hallotta Gedeonéknak. Kínos, mondta magában, felették kínos, Vivaldi ezúttal nélkülözte a társaságomat. Ez volna a kisebbik baj, de Judit is nélkülözte. Legjobb lesz, ha megvárom a zeneakadémia előtt. 9-re éppen odaérek. Beült a kocsijába, 9 óra előtt 3 perccel fékezett a Liszt Ferenc téren. Éppen annyi ideje maradt, hogy futólépésben elérje a koncertterem bejáratát. Hé! Judit, mondta bocsánat kérő mosollyal, amikor megpillantotta a lányt. Honnan jössz és hová sietsz? Csak így egyszerűen hé, mondta a lány. Hamarosan megérem, hogy Kentnek szólítasz. Vivaldi kiesett a fejemből, dünnyögte Ádám, de a lelkiismeret idehajtott. Az a legjobb, hogy nem is Vivaldi volt. Vivaldit egy héttel ezelőtt felejtetted el, ezúttal Mozarthoz lett volna szerencséd. Nem szeretem Mozartot, mondta Ádám. Nyilván azért esett ki a fejemből. De hát sejtelmet sem volt róla, hogy ma este Mozartot játszanak. Pontosan ez az, hogy jöjjön így az ember hangversenyre. Na jó, nevetett a lány, el van intézve. Sejtettem, hogy 9-re azért ideérsz majd. Mindenhová időben odaérek, mondta Ádám. Közismert vagyok erről. Hol jártál? Erre-arra. Az a gyilkosság, amiről délelőtt beszéltünk. Beszéltünk róla, ez is kiesett a fejemből. Szóval az, nem szeretem, ha gyilkossági ügyben jársz erre-arra, mondta a leány, úgy látszik, agódom érted. Hét előtt felhívtalak, de csak az automatáddal tudtam szót váltani. 8:50 otthagytam Mozartot, megint felhívtalak, de újra csak az automata vette fel a telefont. Kicserélhetnéd rajta a magnószalagot. Miért? Úgy dörmög, mint egy viselős nőstény medve. Most hová megyünk? Haza, de előbb vásárolunk valami ennivalót. Felesleges, mondta a lány. Délután felszaladtam hozzád és vittem mindent, ami kell. Tudom, hogy amikor szimatmanót játszol, megfeledkezel az evésről is. Ez a szimatmanó egy kicsit sértő, nem gondolod? Nem. Hát akkor marsz be a kocsiba, mondta Ádám. Előbb nyisd ki az ajtaját. Bocsánat, mostanában feledékeny vagyok. Hát akkor ma este, úgy látszik, hallgatagon ülünk majd egymással szemben. Tele van a fejed gyilkossággal. Vérben forognak a kerekek. Ilyenkor szoktad szafaládéval enni a téli szalámit. Tényleg? Kérdezte Ádám. Tényleg? Mondta Judit. De nem baj, majd csak túl leszel rajta. Átmentek a Lánchídon. Egy szembe jövő autó rájuk reflektorozott. Mit villogtat ez a szerencsétlen? Dünnyögte Ádám. Elfelejtetted bekapcsolni a lámpádat? Mondta Judit. Szafaládé, téli szalámi, Vivaldi, Mozart, lámpa. Ez a sorrend, ezért villogtatott a vezető. Igaza volt, mondta Ádám. Tényleg nem égtek a lámpáim, ám így is szerencsésen hazaértünk. Szállj ki, majd, ha megállsz, már állok. Kiszálltak, zárd be a kocsit, mondta a lány. Ilyenkor rendszerint nyitva hagyod. Természetesen, mosolyodott el Ádám, mivel tudom, hogy te amúgy is figyelmeztetsz. Amíg Judit teát főzött a konyhában, ösztönös mozdulattal bekapcsolta a telefonautomatát. A hangszalagról először Jakabőr nagy hangja hallatszott. Szeretném veled közölni, hogy a korboncnok kiegészítő jelentése szerint az áldozat körülbelül 3 órával a halála előtt szexuális aktust bonyolított le valakivel. Spermanyomokat találtak a hüvelyben, erőszakra utaló jel nincs. Ezt köznyelven önkéntes kettyintésnek nevezik. Ha számodra mindez mond valamit, akkor hívjál fel, sokáig bent vagyok a hivatalban. Egyébként a kékszemű Gedával kapcsolatban is van valami érdekes közlendőm. Örülni fogsz neki, Ádám szemerésnyire szűkült. A magnetofon fölé hajolt. Most malacka hangja hallatszott. Doktor Acél vagyok. Figyelj ide, ahogy ez az üzenet a tudomásodra jut, azonnal hív fel, vagy gyere el hozzám. Valami nagyon fontos dologra jöttem rá. Kattanás, aztán ismét a vékony hang. Nem talállak sehol. Kerestelek az irodában is. Okvetlenül beszélnem kell veled. Most rövid időre elmegyek hazulról, de 6-kor megint otthon leszek. Várlak. Életbevágóan fontos. Láttalak, amikor kijöttél a kórházból, ahol Éva holt teste van. De eltűntél a szemem elől. Beszélnem kell veled. Kattanás, aztán Judit hangja. Ádám, hol vagy? A hang dörmögőre mélyült. Elbújtam, mert félek. Félhetsz is, Mozart nagyon dühös. Megint malacka. Úgy látszik, nem jössz. Nem kaptad meg az üzenetet. Mindegy, megpróbálom elmondani, amit megtudtam. Emlékszel, Tegnap, amikor a lépcsőházban elbúcsúztunk, azt kérdezte tőlem, hogyan jutott eszembe hozzád fordulni, én akkor azt feleltem, fogalmam sincs, csak, mintha noszogatott, kényszerített volna valami. Aztán fél éjszaka ezen tűnődtem, miért váltam én erőszakossá és szemtelenné, egyáltalán, honnan vettem az ötletet, hogy téged zavarjalak. És a végén eszembe jutott, és ez mindennek az alapja. Az az érzésem, engem valaki küldött. Mert rád volt szüksége, elsősorban te rád. Csak így tudta biztonsággal véghez vinni azt, amit akart. Várj! Kattog ez a telefon, az ördög vigye el. Persze, az automatát csak 60 másodpercet vesz fel. Várj! Újra hívlak, és kérlek, gyere hozzám. Félek. Kattanás. Na végre! Hallatszott malacka hangja. Alig tudtam kivárni, amíg az automata eldadogja az ostoba szövegét. Tudom, hogy ki küldött hozzád, így hát azt is tudom, ki ölte meg Évát, és sejtem, mikor és hogyan. Akármilyen hihetetlen úgy vitte véghez, hogy Istenem a hang elfulladt, zihálás aztán zuhanás hallatszott, megöl. Úgy sivított a hang, mint amikor a malasznak a torkába döfik a kést. És hallani lehetett, ahogy valaki csöndesen a helyére teszi a kagylót. Aztán az automata újból megszólalt Judit hangján, Ádám, Mozartnak habzik a szája a dühtől, hogy megfeledkeztél róla. A hangverseny után elmegyek hozzád. Kattanás, a magnószalag harsuttogással üresen siklott tovább. Judit, kiáltotta Ádám, gyere, a lány rémülten lépett ki a konyhából, kezében a gőzölgő teáskannával. Mi baj van, ugye, 7-kor telefonáltál először, Ádám már kapta le a fogasról a kabátját. Öltözz, ne bámulj rám, mennünk kell. Mi történt? Megöltek valakit. Gyere, ugye, 7-kor hívtál először. Igen, és másodszor. Pontosan 8:30. Biztos, biztos. Akkor malackát 7:30 között tölték meg. Az automata szalagján az üzenete a te két üzenetet között van, és a magnó rögzítette a gyilkosság pillanatát. Rohant lefelé a lépcsőn, a lány alig maradt el mögötte. Tehát malackánál akkor járt a gyilkos, amikor én Vidróckinál ültem, vagy valamivel később. Igen, a lépcső tetején megnéztem az órámat, pontosan emlékszem, 8:58, amikor az a macska vinyogott. Felbőgött a motor, a kocsi szinte kirobbant a járda mellől. A lámpát, mondta Judit. Vigyázz! Ádám 120-szal süvített át az alagúton, az Attila utcán jobbra fordult, és néhány perc alatt a Moszkva térre ért. A kanyargós hegyi utakon 3-as sebességre kapcsolva száguldott végig, elhagyta a benzinkutat, a baptista imaházat, balra fordult és lefékezett az Akácos út 9-es számú ház előtt. Ide figyelj! Fordult Judithoz. Itt szemben felmész a lépcsőn, az emeleten jobb kéz felől találsz egy névtáblát. Dr. Schmidtné. Becsengetsz, megmondod, hogy annak az embernek a menyasszonya vagy, aki délután járt itt. Egy öreg néni nyit majd ajtót, kérd meg rá, hogy amíg én nem jövök érted, nála maradhass. Ami most következik, az nem neked való. Szeretnék veled menni. Mondtam, hogy menj fel a lépcsőn, Ádám hangja most szinte durva volt. Világos, világos, mondta Judit, és megindult fölfelé a fehér lépcsőkön. Ha szerencsém van, gondolta Ádám, amikor megállt a céldoktor lakásának bejárata előtt. A gyilkos csak becsapta maga mögött az ajtót, és a Wertheim zárat nem fordította rá. Nem hiszem, hogy lett volna erre ideje. Ilyenkor nem bírja az ember cérnával, amúgy is remeg a kezében a kulcs, ha csak nincsenek drótból az idegei. A zsebéből egy apró szerszámot vett elő. Lehajolt, és a pengeszerű, kisé meggörbített fém darabot a kulcsjukba dugta. Apró csettenés hallatszott, Ádám a másik kezével belökte az ajtót. Az előszobába jutott. Hirtelen csönd és sötétség vette körül, a lépcsőházi világítás is kialudt. A bal kezével végig tapogatta a falat, megérezte a villanykapcsoló sima és hűvös műanyag lapját. Mikor fellobbant a fény, óvatosan behúzta maga mögött az ajtót. Na most, dünnyögte, balra nyílik a fürdőszoba, jobbra a konyha és középütt a szoba. A két apró helyiség üres volt. Ádám előbbre lépett, leguggolt, így lökte be hirtelen a szoba ajtaját. Az előtérből fény vetődött a szemközti függönyökre, a nehéz, sűrű szövésű anyag lágyan hullámzott a léghúzatban. A bútorok hosszúkás, sötét árnyékot vetettek, és az egyik sarokból zöldes szempár villant Ádámra. A férfi, aki eddig a sarkán kuporgott, most felállt, megkereste a villanykapcsolót, a szobát a következő pillanatban éles, fehér fény borította el. A sarokban egy hatalmas, sárga szőrű sziámi macska ült. Türkiszöld szeme összehúzódott, lustán himbálta a farkát, és a torkából nyűszítés tört elő. Hosszú, vérvörös nyelvével a száját nyaldosta, és közvetlenül mellette Ádám megpillantotta a hanyat fekvő férfi vérrel borított, összeroncsolt fejét. A test a divány és az íróasztal között feküdt, a bal lába beleakadt a szőnyeg szélébe, a dereka furcsán meggörbült, az arc körül a padlón sötét folt terült szét. Malacka szeme nyitva volt, és szinte boldogan bámulta a mennyezetet, bár a szemgödrök az összeroncsolt koponya tető alatt vérrel teltek meg, és a szőke, gyérhajtincs nedves csomóvá tapadt. Ádám sejtette, mi vár itt rá, most mégis megdöbbent, érezte, hogy a homlokát ellepi a veríték, a gyomra összeszorul és a hány inger már-már a torkáig ér. A sziámi macska panaszosan nyávogott, a száját nyaldosta, türkis szeme hunyorgott, mintha bántaná a fény. Cic, cic, suttogta Ádám, aztán amikor az állat melléje ért, egy dobbantással kikergette az ajtón. Abban a pillanatban az íróasztalon berregni kezdett a telefon. Ádám a holttestet kikerülve közelebb lépett, és felvette a kagylót. Tessék, mondta, bocsánat, hallatszott egy bizonytalan női hang. A cél doktor lakását akartam hívni. Ez a doktor lakása, felelte Ádám. Én a barátja vagyok, Dér Ádám. A doktor úr egy pillanatra kiment a fürdőszobába. Maga az, vált melegebbé a hang. Tornyainé vagyok. Láttuk, hogy Malacka ablaka világos, gondoltuk, végre hazajött. Összetalálkoztak, igen, mondta Ádám, sikerült, olyan furcsa a hangja, csak nincs valami baj, de hogy, csak éppen magam is telefonálni akartam, és kicsit meglepődtem, amikor a kezemben hirtelen berregni kezdett a készülék. Én is jártam már úgy, tényleg kellemetlen érzés, hát akkor telefonáljon, üdvözöljük Malackát, és mondja meg neki, nézzen át hozzánk, ha befejezték a beszélgetést. Megmondom, egy pillanat még, Geda lakásában rendőrök vannak, nem tudom, miért. Vagy fél órája lent jártunk az utcán, és egy pillanatra, mintha fényt láttunk volna az ablakában. Persze, nem akartunk felmenni. Hát akkor Isten vele, a férjem is üdvözli. Ő mondta, hogy hívjuk fel Malackát. De most már, ha maga ott van, nincs ok aggodalomra. Nincs. Tornyainé letette a kagylót. Na most, mondta magában Ádám, segítségül kell hívnom az öreg szürke medvét. Iszonyú szükségem van rá. Emlékezetből tárcsázta Jakab őrnagy hivatali számát, mert a fontosabb dolgok általában nem estek ki a fejéből. Az őrnagy elvtárs még bent van? Kérdezte, amikor meghallotta a titkárnő hangját. Kikeresi, Dér Ádám, aztán meghallotta az őrnagy nyugodt, dörmögő hangját. Na, mi van, hogy érzik magukat a magányos macskák? Szudarul, mondta Ádám, a cél doktor lakásán vagyok. Itt fekszik mellettem Malacka, egy bronzvázával összezúzták a fejét. Körülbelül 2 órája halott. Mennyi idő alatt értek ide? 1/2 órán belül ott vagyunk, szólalt meg az őrnagy egy pillanatnyi csönd után, és a hangjából eltűnt minden kedélyesség. Azonnal összeszedettem az embereket. Jó, mondta Ádám, várok. Neki támasztotta a fejét a szoba hűvös üvegfalának. A hány ingere lassan elcsendesült. A gondolatai egy helyben forogtak, de mintha ebből a süketörvénylésből olykor elő-elő villant volna valami. Igen, valamit rejt a mélység. Mozdulatlanul állt ott, nem látta a város fényeit, a hidak csillogó füzérét, az utcák színes hálóját, csak a saját belsejére figyelt. Rettenetesen szánta Malackát, olyannyira, hogy nem volt ereje az arcába nézni. Itt voltam a közelében, amikor megölték, gondolta. Talán Vidróckinál ültem, talán Tornyaiéknál, és közben ó itt várt rám, félt, mert tudott valamit. És végül a gyilkos jött helyettem, odakint felberregett a csengő. Ádám ajtót nyitott, és a lakásba benyomult a megfontolt, józan valóság, Jakab őrnagy 2 nyomszakértőt, egy fényképészt és egy rendőrorvost hozott magával. Ezek az emberek gyorsan, minden felesleges szó nélkül láttak munkához, az arcukon nem tükröződött érzelem, egyikük sem most látott először holttestet. Szánalmukat csak tevékenységük fejezte ki, alaposságuk és gondosságuk. Sápadt vagy, fiam, mondta Jakab őrnagy Ádámnak. Életemben nem láttalak még ennyire megviseltnek. Mondd el, hogyan történt, üljünk le a konyhában, ne zavarjuk ezeket a gyerekeket. Nincs sok mondani valóm, nézett rá Ádám. A céldoktor ma délután többször felhívott telefonon, az üzenet közvetítő automata rögzítette a szavait. Nem talált meg, én pedig csak 9:50 felé értem haza. A legutolsó üzenete félbe szakadt, akkor ölték meg. A mennyasszonyom 8:30-kor telefonált, a gyilkosság ebben az időszakban történt, mert üzenetei közre fogták Malacka utolsó üzenetét. Miután végighallgattam a magnószalagot, azonnal idejöttem. És itt találtam a holttestet úgy, ahogy most fekszik. Mellette a sziámi macska ült. Ennyi az egész, megint egyedül kószáltál, mondta az őrnagy. És jutottál valamire. Beszéltem itt szemközt az öreg asszonnyal, Vidrócki Csabával és Tornyaiékkal. Mind mostanáig azt hittem, nem jutottam semmire. És most? Most csak annyi lenne a dolgom, hogy elképzeljem az elképzelhetetlent. Azt kellene bebizonyítanom, miképpen történt az, amit nem történhetett meg. Tetszetős, mondta az őrnagy. Csak kísérejtélyesen hangzik. Malacka halála egy dolgot, bizonyossá tett. Nem Gedeon a gyilkos. Hiszem börtönben ül, Jakab őrnagy furcsán, kényszeredetten elmosolyodott. Ennek a bizonyosságnak két hátulütője van. Az egyik, nem biztos, hogy mindkét gyilkosságot ugyanaz a személy követte el. A másik, Gedeont ma este 6:30 alapos megfontolás után szabadon bocsátottuk. Ejha, füttyentett Ádám, és miért? Üzenetet is hagytam neked, hogy Gedeonnal kapcsolatban jó hírem van. Ma délután felkeresett annak az intézetnek az igazgatója, ahol dolgozik. Azt állítja, hogy a gyilkosság napján, pénteken este 7:00 telefonon beszélt Gedeonnal. A lakásán hívta fel, mert aggódott, mi van vele. 9:00 ismét felhívták, ezúttal egy kollégája. Megint csak otthon volt, az a hely, ahol a holttestet megtalálták, 75 kilométernyire van Budapesttől. A legjobb sofőrünkkel bemérettem, mennyi idő alatt tudja az utat megtenni, oda-vissza 2:27 tartott. Közben, ahogy azt a fiút ismerem, többször kockára tette az életét. Innen a Szabadság hegy tetejéről legalább 1/2 óra, míg kiér az ember a Soroksári út végére, de inkább 40 perc, rossz esetben 50. Utána pedig 120 kilométeres átlaggal kell mennie. Az orvos szakértő a gyilkosság elkövetésének legkorábbi időpontját délután 6 órára teszi, de Gedeon ebben az esetben sem érhetett vissza a Szabadság hegyre 7:30 előbb. 9:00 megint csak otthon volt, 10 óra után pedig a barátai látogatták meg. Így sehová sem lehet beilleszteni az oda-vissza 150 kilométernyi utat. Érthető, teljesen, bólintott Ádám, és Gedeonnak eszébe jutott még valami, a kocsija használhatatlan. Egy kocsit nem nehéz utólag elrontani. Beszéltünk azzal a maszek szerelővel, aki pénteken kora délután kijött megnézni, mi baja van a kocsinak. Már akkor megállapította a hibát. Leesett a kurbliköröm, és szétverte a vízpumpát. Pontosan ezt mondta a szerelő. A kocsi most is ugyanabban az állapotban van, 100 métert sem lehet vele menni, a hűtővíz felforr, a ventilátor nem működik. Szóval ezek után szabadon engedtük Gedeont. És miért nem mondta el mindezt előbb? A telefonbeszélgetések csak később jutottak az eszébe, és a szerelő látogatásáról is megfeledkezett. Kávult volt az altatótól, de nincs okunk kétségbe vonni sem az intézet igazgatójának, sem a kollégájának, sem az autószerelőnek a szavait. Gedeon nem ölhette meg a feleségét. Az orvos szakértő határozottan kitart az időpont mellett. A halál pénteken 18 és 19 óra között állt be. De Malackát megölhette, mondta Ádám. Hol van most? Rendőrségi kocsival hoztuk haza. Valószínűleg itthon van most is. A telefonüzenetben olyasmit is említettél, hogy Gedeonné a halála előtt néhány órával lefeküdt valakivel. Ez áll. Igen, az orvos spermát is talált. Tehát lefeküdt valakivel, és rövid idővel később, vagy talán előbb, bevette az altatót. A boncolási jegyzőkönyvből pontosan ez derül ki. És azután 2-3 óra múlva meghalt. Tudsz arról, hogy Vidrózkival viszonya volt? Feltételeztük, de Vidrózki nem beszélt erről. Nekem beszélt. És ellenőriztem azt az öregasszonyt is, aki azt állítja, hogy tegnap délután Gedeonnét sárga pulóverben látta az utcán. Valóban látta, nem hiszel a jegyzőkönyveinknek. Nem hittem, hogy jó a szeme, hiszen 90 éves, 89, mondta Jakab őrnagy. És ne hidd, hogy amíg te egyedül mászkáltál, mit étlenkedtünk. Ellenőriztük Vidrózki mozgását. Pénteken látták a Volvóját Kiskörösön, és a Soroksári sorompónál álló poszt is felfigyelt rá éjfél felé. Túlságosan is menő kocsi. Tornyai feleségéről mit tudtok? Miért? Te mit tudsz róla? Ő is járt a csatorna tájékán, ha nem is pénteken, de ma egészen biztosan. Kiskörösön volt 2 napig a mostoha bátyjánál. És azt tudják-e a magányosan kószáló macskák, hogy mit csinált ott? Nem tudják, csak sejtik, felelte Ádám. Illetve feltételezik, hogy esetleg összefutotti Rákóczi Ferenccel. Ráhibáztál. Pénteken délelőtt egy ideig együtt ültek a kiskörösi bisztróban. Erről Tornyai tud, fogalma sincs. Amikor rákérdeztem, a felesége védelmére kelt. Tőlem is megtudhattad volna. Minek feleslegesen kellemetlenkedni az embereknek, na, gyerünk, nézzük meg, a fiúk mire jutottak. Befejeztétek? Kérdezte, amikor beléptek a szobába. Körülbelül 3 órája halott, mondta az orvos. Az ütés nem volt túlságosan erős, de rossz helyen találta. A gyilkos ezzel a bronzvázával féloldalt a tarkójára és domborulatával a halántékára sújtott. Talán épp akkor, amikor az áldozat megbotlott a szőnyeg szélében. A vázán van új lenyomat. Letörölték, mondta a daktiloszkópus. A telefonon viszont találtam egy új lenyomatot, és az nem az áldozati. Az enyém, mondta Ádám, sajnos, az enyém, hogy jött be a gyilkos, az ajtó valószínűleg nyitva volt. Erőszaknak sem nyoma, csak az árszélén van egy kis karcolás. Tőlem származik az is, dünnyögte Ádám, valahogy be kellett jönnöm. Elvitethetjük, mutatott az orvos a holttestre. Végeztetek, fordult a többiek felé a kabőrnagy. Igen, van még valami közölnivaló. Nincs, mondta a technikus, semmit sem találtunk. A gyilkos bejött, lesújtott a vázával, aztán kiment. Néhány percig tartózkodhatott csak a lakásban. Egy ilyen ütéshez nagy erő kell, kérdezte Ádám az orvostól. Nem okvetlenül, ez a váza lehet, vagy 3 kilós. Egy normális alkatú ember, talán egy nő is, bárki nagyon üthet vele. Éles peremek és domborulatok vannak rajta, egy ilyen domborulat, talán éppen a vázát díszítő rózsák közül valamelyik, átütötte a halántékcsontot. És ennyi elég is, mondom. Nagyon rossz helyen találta. Ádám a szakértők felé fordult. Ha az őrnagyelvtárs is beleegyezik, szeretném megkérni magukat, hogy ne menjenek el. Szükségem lesz a segítségükre. Abba hagytad a magányos kószálást? Nézett rá a kabőrnagy. El se kezdtem, dünnyögte Ádám. Ha ti nem végeztétek volna el a munkazömét, és nem láthattam volna a jegyzőkönyveket, el sem tudnám képzelni, hogy ki a gyilkos. És így, emelte fel a hangját a kabőrnagy. Így tudod, tudom, mondta szomorúan Ádám. Csak egyelőre fogalmam sincs, rá lehet-e bizonyítani. De ebben számítok rátok. A spermanyomok, amelyekről az előbb beszéltél, alkalmasak összehasonlító vizsgálatra. Igen, a szakértő pontosan meg tudja állapítani, kitől származnak. De azt a személyt elébe kell vezetned. Ez is valami, de nem lesz elég. Kifelé bámult az üvegfalon. A ház előtt halkbúgással megállt a hullaszállító kocsi. Itt vannak érte, szólalt meg fáradt hangon. Malackát elviszik a nagy, hideg terembe, odafektetik a csodálatos nő mellé, akinek egy csepp vére sem folyt el. Így teljesül be egy szerelem. Figyelj ide, szólalt meg az őrnagy. Tudod, vagy nem tudod, mit? Hogy kikövette el ezeket a gyilkosságokat? Tudom, mondta Ádám, de olyan hihetetlen, hogy megesküdnék az ellenkezőjére. Mégis, ismerem a megoldást. Ki vele? Mondta az őrnagy. Két fehér köpenyes férfi lépett a szobába, letakarták Malacka holttestét, aztán hordágyra emelték. Az orvos velük tartott. Megbízol bennem? Fordult Ádám az őrnagy felé. Ha szavamat adom rá, hogy egy órán belül elkapom a gyilkost, segítesz. Igen, még akkor is, ha a módszer kissé szokatlan és egy icipicit szabálytalan. Akkor is, hát rendben van, így nincs más hátra, menjünk fel Gedához. Telefonálok még, aztán indulhatunk. De megint csak hozzád kell fordulnom. Van Schmidtnének telefonja. Igen, bólintott az őrnagy. Elővette a noteszét, és már is mondta a számot. Ádám tárcsázott. Üdvözlöm, asszonyom, szólt a telefonkagylóba. Nem áll most még. Tetszik a mennyasszonyom? Jól választottam. Persze, én is sajnálom. Mi néhány évtizeddel elkerültük egymást. Nyugtassa meg Juditot. Egy óra múlva végzünk. Addig, ugye, szívesen látja. Itt leszünk szemben. Igen, Gedeonéknál. Van ott egy kis dolgunk. Igen, köszönöm. Jó éjszakát. A helyére tette a kagylót. Tornyai számát is tudod. Tudom, mondta az őrnagy. Talán még nem alusznak. Dünnyögte Ádám, míg a membrán búgását hallgatta. Igazán sajnálnám, a szobrász úr, emelte fel a hangját. Megkérném, hogy ha nem alkalmatlan, jöjjenek át Gedához. Igen, nem tudták. Bizony otthon van, valamennyien ott leszünk, csak Malacka hiányzik majd. Igen, szólította a kötelesség. Ez a megfelelő kifejezés. Hát akkor köszönöm. Kattant a telefon, Ádám az őrnagyra nézett. Rákóczi Ferencért pedig majd útközben beszólunk. Hát akkor indulhatunk is, és ismét azt kérem, legyetek a segítségemre. Miben? Dörmögte Jakab őrnagy. Megint elkezdted a magányos kószálást. Mi meg csak tátjuk a szánkat. Hát ha belerepül a sürgalamb. Sajnos, rajtam kezdődött. Sóhajtott Ádám, így hát nekem is kell a végére járnom. Ha tegnap téged keresett volna fel Malacka, most te csinálnád azt, amit én. A szobában csönd volt, az üvegfal kékes derengéssel verte vissza a fényt, mint valami homályos, mély és titokzatos tükör. Az arcok megvillantak benne, de valahogy furcsán, elnagyoltan, besüppettek a szemüregek, eltűnt a szájak vonala, akárha árnyak mozognának a sötétben csillámló falon. Nos, szólalt meg Ádám, és tekintetét körül hordozta a társaságon. Azt hiszem, valamennyien együtt vagyunk, akik úgy, ahogy ismertük Gedeonnét. Itt van a férje, itt vannak a barátai, Malacka kivételével, és itt vagyok én, no meg Jakab őrnagy, mi ketten, akik csak holtan láttuk. Engedjék meg, hogy kimentsem Malackát, nagyon is alapos indokkal maradt távol. Megbízott engem, hogy helyettesítsem, ahogy tőlem telik. Istenemre, igyekszem majd, hogy ennek a megbízásnak eleget tegyek. Örömmel üdvözlöm közöttünk Gedát, aki egy rövid időt ugyan vizsgálati fogságban töltött, de kellő meggondolás után szabadon engedték, mivel bizonyosnak látszott, hogy feleségem egy gyilkolásához nincs köze. Egy pillanatra elhallgatott, a tekintete tűnődővé és távolivá vált. Bizonyára csodálkoznak, hogy ilyen későn, immár az éjszakába hajló óra idején kérettem ide önöket. Vidrócki úr már le is feküdt. Úgy húztuk ki meleg ágyából, a házigazdánk is nyugovóra tért már, nem is csoda, hiszen őt alaposan megviselhette a mai nap. Bocsássák meg a tapintatlanságomat, de Malackának megígértem, hogy végére járok ennek az ügynek, szavamat adtam rá, hogy bepillantok a 13. szobába, ahol a titkok titka lappang. És ehhez szükségem van a segítségükre. Azért vagyunk itt, hogy összegezzük és kicseréljük a gondolatainkat, még egyszer végig haladva az események során, amelyekről ki többet tud, ki kevesebbet. Tehát ez nem hivatalos kihallgatás, inkább beszélgetés, s ha netán úgy tűnik, mintha én valami határozott céllal tenném fel a kérdéseimet, bocsássák meg, és tudják be annak, hogy egy ilyen vitát valakinek kézben kell tartani, nehogy eltérjen a megfelelő iránytól, és valami fajta eredménytelen szócséplésbe csapjon át. Az a kérésem, mindenki gondolja végig még egyszer, amit tud, vagy amit sejt, így módon segítve, hogy közelebb kerüljünk a megoldáshoz. A szobában, mintha a megkönnyebbülés sóhaja lebbent volna hát. Az arcok engedtek merevségükből, a szemekből eltűnt a riadt kíváncsiság. Hát akkor, folytatta volna Ádám, szavát a csengő éles berregése szakította meg. Vendéget vár, fordult Gedeonhoz. Nem, suttogta a férfi, talán önök közül keresnek valakit. A technikus fölállt, kiment az előszobába, néhány pillanat múlva meglepődött arccal visszatért. Egy öreg hölgy és egy fiatal lány, mondta. A néni azt állítja, hogy nekik itt van a helyük. A válla mögül egy finom, ezüstös hajjal keretezett arc bukkant elő. Schmidtné kezének gyöngéd mozdulatával kissé odább noszogatta a technikust. Ez igazán illetlenség, uram, fordult Ádámhoz. Csak úgy egyszerűen megfeledkeznek az emberről, mintha a világon sem volna. Az ablakomból ugyan jól látni, mi folyik itt, de nem hallani egy szót sem, s ugye, manapság már nem a némafilmek korában élünk. Judit kissé megszeppent arccal állt az ajtóban, de helyeslő fejbólogatással kísérte az öreg hölgy szavait. Asszonyom, mosolyodott el Ádám, valóban tapintatlanul viselkedtem. Nincs ellenemre a jelenlétük. Foglaljanak helyet. Lekötelez, uram, megigazította csipke gallérját, kézen fogta Juditot, és az asztalhoz vezette. Dr. Schmidtné, mutatta be Ádám. Dr. Schmidt nyugalmazott egyetemi magántanár özvegye. Értékes megfigyeléseit már korábban a nyomozóhatóság rendelkezésére bocsátotta. Az öreg hölgy finoman biccentett a fejével, és leült a jakabőr nagy mellett álló magas támlájú karosszékbe. A szegény jó trón örökös halála óta nem éreztem ilyen izgalmat, mondta társalgási hangon. De azok más idők voltak. Igazán restellem, hogy megfeledkezett rólunk, fordult Ádámhoz, pedig mondtam a menyasszonyának, maga annyira tapintatos és választékos, hogy kifejezetten elhalt uramra emlékeztet. Ő ugyanis a kiegyezés előtt 4 évvel született, és akkor tájt az embereknek még volt modoruk. Ezt szükségesnek tartottam közölni. Sajnálom, mondta Ádám, és a szemében mosoly bujkált, de biztos voltam abban, hogy ön természetszerűen megjelenik majd, amikor itt van az ideje. És lám, nem kellett csalódnom. Hát akkor folytassák, mondta méltósággal az öreg hölgy. És, ha közben elszúnyókálnék, azt tudják bekoromnak. Nos, emelte fel a hangját Ádám. A megbeszélést azzal kezdem, hogy kifejtem álláspontomat, miszerint én a magam részéről egyáltalán nem hiszek a véletlenekben. Teszem azt, Vidrócki úr egyáltalán nem véletlenül járt Kiskörösön, Malacka nem véletlenül jött hozzám, és ön, asszonyom, fordult Schmidtnéhez, nem véletlenül pillantotta meg tegnap az utcán a sárga pulóveres Gedeonnét. Pontosan nem emlékezik rá, hánykor történt ez, a kutyám délutáni sétája előtt néhány perccel, felelte az öreg hölgy. Tehát úgy 3:45 körül, így ezt az időpontot is rögzítettük. Hozzávetőleg 1/2 órával később Gedeonné bevette az altatókat, vagy bevetették vele, és 7-kor már halott volt. Jól mondom, fordult jakabőr nagy felé. Igen, az orvos szakértő a halál legkésőbbi időpontját este 7 órára tette. Visszatérve a véletlenekre, folytatta Ádám, nem tudom elképzelni, hogy Gedeonné elaltatásának, továbbá a gyilkosság módjának és helyszínének ne legyen valami értelme. Azt javaslom, induljunk ki abból, hogy a gyilkos előre eltervezte minden mozdulatát, komoly, meggondolt emberként járt el, nem ugri füles Hebrencs módjára. Eszerint próbáljuk meg rekonstruálni a történteket, tehát a következőkben minden semmiségnek értelmet kell tulajdonítanunk. Önök talán még nem is tudják, a korbonctani vizsgálat Gedeonné szervezetében nagy mennyiségű bitobarbiturált mutatott ki, ez az anyag kisebb dózisban nyugtató, nagyobb dózisban altató. De minek is magyarázom, miért jártatom fölöslegesen a számat, hiszen orvosok és vegyészek vannak közöttünk. Tehát az áldozat félig, vagy talán egészen, eszméletlen állapotban volt, amikor megölték. Mondd ez valakinek valamit. Senki sem felelt. Persze, mondta Ádám, ha a gyilkos is itt ülne körünkben, számára biztosan mondana valamit. Hiszen nem tekinthetjük véletlennek Gedeonné kómás állapotát. De a gyilkos hogy került volna ide? A kedves Smitné asszony 89.